ilyen, azt hiszem, ilyen külső hatások miatt így arról beszélgetni, hogy ugye az talán vitathatatlan, hogy kialakult a magyar civil szférában is egy ilyen polarizáció a finanszírozás szempontjából. Tehát, hogy valahogy létrejött az, hogy lehet tudni, hogy vannak az állami források, ahol bizonyos szervezeteknek nehezebb mondjuk forráshoz jutnia, vagy úgy érzik, hogy nem jutnak forráshoz, és akkor vannak azok a szervezetek, akik külföldről próbálnak forrásokat behozni a szféra ezer részének, most tulajdonképpen így leegyszerűsítve. Valahogy erről van szó, és be kellett látni egy ponton, hogy hát ez nem fenntartható, és hogy egy abszurd helyzet, hogy egyébként nem lehet mondani, hogy a magyar civil szférában nincsenek források, hiszen a Nemzeti Együttműködési Alap egyébként komoly összegek felett diszponál, de hogy emellett még ugye városi civil alap, falusi civil alap, szóval, hogy van itt sok forrás, és mégis a szektornak az a része, aki mondjuk hajlandó konfrontálódni ügyek mentén a hatalommal, vagy így
kritikus
kínosan figyel a függetlenségére, vagy csalódott már, vagy nem ért egyet ezeknek a forrásoknak a működésével, az meg közben tulajdonképpen kiszáradt. Tehát valahol ez indította el a gondolkodásunkat, és aztán erre hát, ami azt hiszem, hogy leginkább ráerősített, amikor az amerikai források teljesen nyilvánvalóan elapadtak, és az is nyilvánvalóvá vált, hogy ez hosszabb távon így fog maradni, és akkor összedugtuk páran a fejünket, hogy hát akkor mit lehetne tenni, hogy egyáltalán az a benyomása egyébként a civil szférának a Nemzeti Együttműködési Alapról, amit mi gondolunk. És akkor úgy döntöttünk, hogy ezt érdemes lenne megnézni.
Tehát, hogy tényszerűen kellene ezt kutatni, arra gondolsz?
Igen, és aztán ért minket a következő meglepetés, mert akkor azt mondtuk, hogy először nézzük meg, hogy egyáltalán mit lehet tudni, milyen kutatások vannak a Nemzeti Együttműködési Alapról, vagy hogy egyáltalán milyen adatokhoz lehet hozzáférni érdemben, és kiderült, hogy alig-alig tudunk valamit. Tehát, hogy olyan, mintha úgy osztana ki az állam pénzt, elég sokat, hiszen most már azt látjuk, hogy összességében a Nemzeti Együttműködési Alap kezdete óta, ha jól emlékszem, akkor ilyen 107 milliárd forintról beszélhetünk ez alatt a most már 13-14 év alatt, és ezt is egyébként az átlátszónak köszönhetően tudjuk nem olyan régóta, akik a NEA-nak az adatbázisát így kereshetővé, meg kutathatóvá tették. Szóval, hogy ezzel szembesültünk, hogy van egy ilyen közpénz, hegy tulajdonképpen, és mintha nem érdekelné a gazdáját, hogy ezt eredményesen használják-e föl például. Tehát, hogy pályázatok mentén kiosztja, de hogy mintha nem foglalkozna azzal, hogy ez hogyan hasznosul. Most nem emlékszem a konkrét számra, de 5-nél kevesebb kutatást találtunk az elmúlt 14 évből, ami a NEA-val foglalkozik, és a legfrissebb is egy pár éves, ha jól emlékszem, a Debrecen Egyetemen készült egy talán doktori kutatás, ami a sportszervezetekre fókuszál egyedül ebből a nagy halomból. Szóval, hogy ezzel szembesültünk, hogy itt van egy munka, amit egyelőre nem végzett el senki, és hát érdemes lenne ránézni, hogy mi a helyzet.
Az előbb azt a szót használtad, hogy a gazdát, mintha nem érdekelné eléggé, hogy mi történik ezzel. Én itt nem téged pontosítanálok, hanem a közvélekedést, hogy ennek a pénznek a gazdája nem az állam, bár látszólag ő osztja el, hanem ennek a pénznek a gazdája azok mi vagyunk, nem egész 10 millióan Magyarországon, akik itt élünk.
Tehát, hogy kiegészítetted, teljesen egyetértek vele, igen. Tehát, hogy itt arról van szó, hogy ez a mi adóforintjainkból számító, vagy létrejövő forrás, és igen, úgy értettem én a gazdát, hogy valaki, akire tulajdonképpen rábízzuk, hogy gazdálkodjon vele lehetőleg az szerint, hogy az minél többeknek jó legyen. Szóval igen, abszolút ez egy ilyen forrás, amivel az, aki így felügyeli tulajdonképpen, vagy nem törődik, vagy nincs erőforrása rá, hogy kellőképpen törődjön, ezt nem tudjuk, de hogy az...
Hát vagy utasítása biztos, van arra, hogy máshogy döntsön.
Igen.
Ez sem zárnám ki, igen.
Úgyhogy ez volt így, ami elindított minket, és aztán elkezdtünk kialakítani egy, mi koalíciónak hívjuk ezt a civilek új alapon kezdeményezést, vagy hát hogy szóval egy koalíció indította ezt el, ahol olyan szereplőket akartunk már bevonni. Ennek az egész kezdeményezésnek a lényege az lenne, hogy a civil szektor minél szélesebb körét megszorítsuk, és elkezdtünk így keresni partnereket benne, hogy ez már magában ebben a MAG csoportban is, aki irányokat szab ennek a kezdeményezésnek, meg először is ennek a kutatásnak, az ez látszódjon. Tehát, hogy így került bele, így invitáltuk meg mondjuk az Egy Magyarország Egyesületet, hogy igenis a roma civil szervezeteknek, a roma aktivistáknak is legyen meg benne úgymond a hangja, vagy hogy így invitáltuk meg a magyar civil szektornak egy szerintem nagyon jelentős része, például az ifjúsággal foglalkozó szervezetek, és akkor meginvitáltuk a GYÖT-öt, vagyis a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzatok társulását, vagy hogy akkor a például, hogy legyen benne olyan szervezet, ami tudományosan foglalkozik úgymond a civil szektorral, és akkor a Civil Szemle Alapítvány is így keveredett ide, és szépen építgettük lépcsőről lépcsőre ezt az együttműködést, legyen benne vidéki fókuszú csapat, és akkor az aspektus csoport, aminek az emberség is tagja, nyilván mondjuk adta magát. Legyen benne olyan támogatásosztó, aki szintén valamilyen speciális módon foglalkozik a vidékkel, és akkor a Gyökerek és Szárnyak Alapítvány is így került bele. Szóval szépen építgettük ezt a koalíciót, és akkor, amikor úgy éreztük, hogy felkészültünk rá, hogy elindulhat ez a kutatás, ez az, amire utaltál, hogy két hete nagyjából, ha jól emlékszem, akkor élesedett úgymond így a közvélemény számára, hogy ez valami, és elindítottuk a közösségi médiában, meg különböző hírlevelekben ezt a hírt, hogy ott is próbálunk emellett egy ilyen hólabda módszerrel dolgozni, és különböző tématerületeknek az ernyő szervezeteit, vagy ilyen kulcs szereplőit megtalálni, hogy ők is mondják el a véleményüket, és hogy lehetőleg motiválják a saját kapcsolatrendszerüket a magyar civil szférába, legyen szó zöldekről, legyen szó, nem tudom, fogyatékossággal élőkkel dolgozó szervezetekről, hogy ez a sokszínűség ez megjelenjen itt a kutatás során, és hogy a másik célunk pedig, ami szerintem ugyanilyen nagyon fontos, hogy ez úgymond ne csak az elégedetleneknek a véleménye legyen az, amit elérünk. Persze lehet, hogy mindenki elégedetlen, ezt nem tudom, de hogy ezt most úgy érzem, vagy úgy értem, hogy azoknak a szervezeteknek a véleménye is bekerüljön, akik nyertek a mostanában is támogatást a Nemzeti Együttműködési Alaptól. Legyen benne olyanoknak is, akik pályáznak, de az az érzésük, hogy nem nyernek már régóta, vagy nem annyit, mint amennyit szeretnének, és legyen benne azoknak is, akik akár már régen nem is pályáznak, de véleményük mégis van arról, hogy működik ez az alap, és valamiért nem pályáznak. Szóval, hogy ez nagyon fontos, így is építettük fel a kutatást, hogy ezt lássuk, hogy sikerült elérni ezt a célunkat.
Visszatérve a szóhasználatodra, hogy a gazdát nem érdekli, hogy valójában ti magatok egy legitimációt rajzoltatok meg, amikor ezt a csapatot felállítottátok, az elmondásodból erre következtetek, hogy ebben tényleg a minél sokszínűbb képviselet legyen. Azt mondtad is közben, előtte van egy ilyen idővonalféle, hogy mi mindent terveztek a közeli időben, de hogy most az a stádium van, amikor adatokat és mindenféle egyéb elemzéseket végeztek el, ha jól emlékszem, akkor négyszer szóvívott is erről, illetve hát valamikor a következő lépés lesz, talán majd a szükségletfelmérés, ami persze ilyen korlátlan tud lenni, de hát nyilván józanul is lehet ezzel a kifejezéssel foglalkozni. Szóval, na tehát hogy áll ez a dolog, és milyen lépések várhatók mondjuk a belátható néhány hónapon, egy éven belül?
Hát a kérdőív az március végéig van nyitva, tehát hogy lassan majd ilyen fél
időben... Nem hogy van egy ilyen kérdőív, amit kitölthetnek szervezet. Ez csak szervezetek, nem magánszemélyeknek szól, ugye?
Igen, magánszemélyként megy a kitöltés, tehát hogy az anonimitást megőrizve mi végül is így nem kérünk szervezetet, de minden kísérő szövegbe aláhúzzuk, hogy, hogy egy szervezet szempontjából lehetőleg egy valaki töltse ki, és igen, nagyon fontos lenne, hogy minél távolabb és minél szélesebb körbe jusson el ennek a híre, és töltsék ki a civileket, úgyhogy köszönjük nagyon ezt a lehetőséget is, hogy itt lehet róla beszélni. És akkor ezzel párhuzamosan elkezdtünk szervezni, mi helyi fórumoknak hívjuk, ahol élőben tulajdonképpen a kérdőív témáink kicsit mélyebben végigmegyünk, beszélgetésben szervezetekkel, és akkor itt már ilyen nagy vonalakban próbáljuk azt, hogy megfogalmazódjanak ezek a szükségletek is. Egyébként ezek a kérdőívben is a záró szakasz tulajdonképpen már erről szól, hogy amellett, hogy értékeljük az Nemzeti Együttműködési Alapot, hogy jó, de akkor milyen lenne legalább elvi szinten egy alap.
Egy elképzelt jó, igen.
Igen, egy elképzelt jó alap. Szóval, hogy ezek párhuzamosan zajlanak, és akkor az eredményeit is majd próbáljuk ezeknek összegyúrni április-május folyamán. És akkor van egy kérdés azért, tehát, hogy most nyilván ez, mint bármilyen kutatásnál, nekünk van egy hipotézisünk, akik elindítottuk ezt a kezdeményezést, aminek persze vannak alapjai, tehát, hogy azt mondjuk a delegált rendszer alapján, tehát, hogy ahogy a NEA döntéshozói a törvény szerint születnek, tehát, hogy ahogy eldől, hogy kik a döntéshozók, az alapján mondhatjuk, hogy ennek az alapnak a függetlensége az nincs biztosítva. De nem tudjuk, hogy egyébként ez a gyakorlatban mennyire van kihasználva, vagy mennyire élnek vele vissza, vagy mennyire érzik úgy a civil szervezetek, hogy visszaélnek vele.
Van-e pörölés ez ügyben például esetleg? Tehát valaki tiltakozik, vagy reflexiókat, kritikát nyújt-e be ezek miatt?
Hát, hogy igen, hogy egyáltalán így, ugye ez is azért a Nemzeti Együttműködési Alapnak az egyik trükkje az indulása óta, hogy használja a várólista rendszert, ami alapján például nem lehet reklamációt benyújtani, viszont a várólistáról nem tudom, hogy valaki
kapott-e föl, igen,
mondjuk támogatást. Szóval, hogy ilyenek, vagy hogy az átláthatósága, tehát arról most már tudunk, hogy mondhatjuk, hogy nem kellően átlátható ez a közpénz, mivel nincsenek róla kutatások, de tudunk-e meg többet mondjuk a civilektől, tehát hogy azért ez fontos látnunk, hogy egyrészt elérünk egy kellően széles kört, aki választ ad nekünk, és hogy ők hogy éreznek ennek kapcsán. És hogyha arra jutunk, hogy igenis van egy széleskörű kritika, meg elégedetlenség a Nemzeti Együttműködési Alap kapcsán, és hogy van abban látunk úgymond ötleteket, hogy merre lehetne indulni, akkor azért arra van már tervünk, hogy hogyan haladnánk tovább, és hogyan lehet valamilyen közösségi részvételi módszerrel akár elkészíteni egy korrekcióját, vagy egy új alapnak a tervét, amire azt lehet mondani, hogy ezt a magyar civil szervezetek széles köre így gondolja, hogy kellene egy ilyen kellene, és hogy ezt támogatja is. De nem akarok ennyire a jövőbe előre szaladni, mert mondom, hogy az az első kérdés, hogy a hipotézisünk az megáll-e.
Hát nagyon köszönöm, és nagyon izgalmas a dolog. Valójában a központi állami támogatás pénzalapjainak a kontrolljáról van részben szó, vagy ennek az elosztásának a kontrolljáról van szó. Talán az sem véletlen, hogy és még talán az utolsó pillanatban, de nem későn kezdődött erről gondolkodás, mert valószínűleg április 13-án erről elkezdeni gondolkodni, az egy nagy késés lenne már. Tehát hát, hogyha még bizonyos változásoknak a újraépítésében esetleg valamilyen hangsúlyt, vagy valami üzenet is elér addigra már azoknak, akik ebben a dologban kompetensek lesznek. Nem tudom,
hát egyrészt igen, másrészt meg kicsit azt is gondolom, hogy nem a civil szféra lesz az első szektor, aminek a rendbetételébe kell fogni, bármi is történik április 12-én, hiszen itt azért egészségügy, közoktatás, nem tudom,
hát lehetne. Hát akkor nem 13-án, hanem mondjuk egy hónappal később, május 13-án ennyi előtt adunk. Jó, nem viccelem el már a dolgot.
Igen, igen. De hogy azzal meg teljesen egyetértek, hogy akármi is történik, azt hiszem nem vitatható, hogy valamiféle ilyen érzés elkezdett megjelenni a magyar társadalomban, hogy lehetséges gondolkodni arról, hogy tényleg tehetünk valamiféle változásért, hogyha egy rendszer kapcsán elégedetlenek vagyunk, és hogy ilyen szempontból ez mindenképpen egy ilyen jó időzítés, és érdekes, hát mi közel egy éve kezdtünk el erről beszélni, amikor azért ez még így ilyen formában nem látszott, de hogy tulajdonképpen így egy ilyen jó időpillanatban is, vagy egy jó időpillanatba találtunk bele.
Nem, hogy nem veszített a jelentőségéből vagy az aktualitásából, hanem egyre fontosabbá válik. Nagyon szépen köszönjük, Nyirati András volt a vendégünk, arról beszélgettünk, civilek új alapon egy érdekes kezdeményezés indult, biztos, hogy vissza fogunk térni még ennek részleteire. Köszönjük, András!
Köszönöm szépen én is a lehetőséget!
Tea, my dear, I like my toast on one side. But you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side.
Száztizennégy, 115, 116,
117 perc.
A Greenpeace Magyarország és a Humusz Szövetség egy érdekes rangsort készített el, az élelmiszerboltok 2026-os műanyag és szemét rangsorát. Simon Gergelyt kérdezzük ezügyben, a Greenpeace képviselőjét, hogy mi is, milyen tapasztalatok voltak, illetve mi minden tudható erről a rangsorról. Szervusz Péter, köszönjük a Civil Rádió.
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat. Hát 3 évvel ezelőtt már csináltunk egy hasonló felmérést, és azt kívántuk igazából megvizsgálni, hogy mennyire javult a helyzet, mennyire tudunk úgy elmenni egy nagy szupermarketbe, vagy bármilyen boltba bevásárolni, hogy ne kelljen iszonyat mennyiségű temetet is magunkkal vinni, tehát mennyire tudunk zöldséget, gyümölcsöt előre csomagolás nélkül vásárolni, mennyire lehetséges újra tölthető, rendesen visszaváltható üvegbe italt szerezni, mennyire lehetséges mondjuk péksüteményt, vagy egyéb terméket úgy venni, hogy nem veszünk egy csomó szemetet. Hát igazából próbáltunk egy átfogó kérdéves felmérés révén egy teljes képet kapni arról, hogy mi van a boltokban, illetve azok a boltok, akik nem válaszoltak nekünk, 9 szupermarketből 6-an válaszoltak, 3-an nem, azoknak meg a boltjait személyesen kerestük föl, és ott vizsgáltuk meg, hogy milyen állapotok vannak, milyen lehetőségeink.
És mit találtatok? Javult-e a helyzet?
Hát pár területen láttunk kisebb előrelépést, de sok területen meg azt láttuk, hogy nincs érdemi változás. A visszaváltható, újra tölthető üvegek terén továbbra is elég rossz volt a helyzet. Még mindig sok boltba, vagy pár boltba lehetett ilyen műanyag zacskót kapni. Sajnos terjedtek az úgynevezett ablakos zacskók, azok az a típusú zacskók, amelyekben egyszerre van üveg és, bocsánat, műanyag és alumínium, vagy pedig műanyag és papír, ami olyan szempontból nagyon rossz, hogy nem lehet őket újra hasznosítani, vagy nagyon nehézkes, illetve még mindig azt láttuk, hogy nagyon-nagyon sokat többszörösen fülöslegesen becsomagolt termék, gondolok itt arra, amikor egy petrezselyem, ahelyett, hogy mondjuk benne lenne egy vázába, vízbe, és el lehetne onnan venni, egy műanyag dobozba van, amire rával raktam még egy hegesztett műanyag zacskó, ez pár gram termékkel igazából egy nagy mennyiségű szemetet is meg kell vásárolnunk.
De hogy közben meg azt látjuk, hogy vannak azért ezekre a csomagolásmentes vagy csomagolás csökkentő folyamatokra törekvések. Mi állhat itt az amögött, hogy nincs jelentős változás?
Hát vannak párbolt, ilyen kisboltokon vannak ilyen elérhető lehetőségek, de sajnos ez a fogyasztóknak még mindig csak egy kis részét érinti, és ha azt lehet mondani, a nagyobb többség mindig ezekben az óriás szupermarketekben vásárol, és valóban látunk törekvéseket, tehát voltak kifejezetten pozitív példák, volt olyan szupermarket, akinek volt egy ilyen programja, hogy a természet már becsomagolta, tehát hogy ne rakjuk be a zöldség egyes zöldségféléket, egyes gyümölcsöket, mint mondjuk a dinnyét, tökröt vagy ilyesmit külön egy zacskóba. Voltak olyan programok, hogy újra töltési lehetőségek bővültek, tehát mint tudom én, babolt, diót, rizs, stb. Lehetett így vásárolni, de sajnos ezek azt látszódik, hogy szintén ilyen jövő menő lehetőségek, és összességében az az új rendszer, amit hozott a mohús kötelező visszaváltási rendszer, ez valóban javította azt, hogy a újra hasznosítási arány érdemében javult, viszont abban nem segített, hogy az újra töltés, ami környezetvédelmi szempontból szerintünk sokkal előnyösebb lenne, az meg mintha visszaszorult volna közben.
Ennek talán ilyen gyártástechnológiai akadály is lehetnek, mondjuk, hogy nem minden edényt lehet újra tölteni. Gondolom, hogy ez költségekkel is járhat a boltok részéről, tehát ezek ilyen befektetések is, amelyeket még nem tettek meg ezek az üzletek vagy áruházláncok.
Én inkább azt gondolom, hogy nem technológiai oka van, hanem egyszerűen akarnak vele foglalkozni a boltok, nekik úgy érzik, hogy plusz teher a újratöltésnek a biztosítása, és emiatt szorul vissza a diszkontláncokból, gyakorlatilag teljesen eltűntek az újratölthető termékek.
Hogy nézett ki ez a próbavásárlás, ahogy említetted, hogy akik nem válaszoltak, oda elmentetek és megpróbáltátok megnézni, hogy jó, de milyen gyakorlatok vannak?
Igazából nem próbavásárlás volt, hanem végigjártuk 6-6 üzletét ezeknek a szupermarketeknek, és megnéztük, hogy mennyire áll rendelkezésre ingyen zacskó, vagy nem, mennyire van lehetőség egyes termékeket, főterméktípusokat csomagolásmentesen megvásárolni.
Melyik a rosszabb, az ingyen zacskó, vagy amiért fizetni kell?
Azt gondoljuk, hogy a ingyen zacskó a legrosszabb, mert az nem ösztönzi arra a fogyasztókat, a vásárlókat, hogy saját zacskót hozzanak, vagy pedig minimális mennyiségű zacskót fogyasztanak.
Akkor a csomagolásmentesítéssel költségmentesítés, vagy költségcsökkentés is lehetséges lenne, akár mindkét oldalon?
Természetesen az lenne a cél, hogy az emberek tudjanak úgy fogyasztani, úgy vásárolni, hogy ne kelljen egy óriási szemétkupacot megvásárolniuk, hiszen ez se fenntarthatósági szempontból nem megfelelő, ráadásul nagyon sok szemét végül a környezetbe köt ki, nyilván ezt is szeretnék megelőzni.
Voltak olyan objektív mérőszámaitok vagy kategóriák, amik alapján ezt a rangsort összeállítottátok, mert ez a rangsor úgy hangzik, hogy mintha valami pozitív dolog lenne, de gondolom, itt a rangsor élén azok állnak, akik a legrosszabbul állnak ebben a témakörben.
Kicsodák, bocsánat.
Hogy néz ki ez a rangsor? Hogy azok vannak elől, akik a legjobban innovatívak, vagy azok
igen,
vannak...
Igen, az a most idén a Spar Ocean Tesco végzett elől, náluk volt a legtöbb lehetőség arra, hogy szemétbeszerzése nélkül vásárolunk, illetve nekik vannak terveik a műanyag csökkentésre közép és hosszú távon, és ha jól emlékszem, talán a Real végzett leghátul, ahol a leginkább nehézségekből ütközött megfelelő csomagolást mentesen vásárolni, de sajnos az Aldi meg a Penny is rosszabb helyen végzett, mert náluk minden előre csomagoltam volt.
Köszönjük szépen mindezt. Hol lehet ezzel kapcsolatban tájékozódni, ezt a rangsort hol lehet megnézni?
Itt oldalán tönt van a műanyag és szemét rangsora, a szupermarketeknek és a Humusz oldalán is elérhető.
Szuper, köszönjük szépen. A Greenpeace Magyarország és a Humusz Szövetség közösen elkészítette az élelmiszerboltok 2026-os műanyag és szemét rangsorát. Ezzel erről beszélgettünk Simon Gergellyel. Köszi szépen, és minden jót.
Én is köszönöm. Minden jót, szervusztok.
tavaszi szél vízeid áraszt, virágom, virágom. Tavaszi szél vízeid áraszt, virágom, virágom. Minden madár társad választ, virágom, virágom. Minden madár társad választ, virágom, virágom. Hát én immár kit válaszok, virágom, virágom. Hát én immár kit válaszok, virágom, virágom. Te engemet, én tégedet, virágom, virágom. Te engemet, én tégedet, virágom, virágom.
Száz tizennégy, száz tizenöt, száz tizenhat,
117 perc.
A Madár percekben szokásos módon Orbán Zoltán a vendégünk. Szia Zoli, Péterfi Ferenc vagyok.
Szeretném a hallgatókat is.
Jó hírt olvastunk, kezdő madarászképzés lesz, talán, ha jól emlékszem, 3 vagy 4 helyén az országnak. Mesélj egy kicsit erről.
Igen, ez a képzési tematika azért jött létre, amiért a madár megfigyelő kézikönyvét is megírtam néhány évvel ezelőtt, mert Magyarországon is nagyon-nagyon dinamikusan fejlődik ez a ökoturizmuság, ami egyébként világviszonylatban is az egyik legjelentősebb. Tehát az egész világon a madarászturizmus valószínűleg több 100 millió embert is érinthet, és ugye ennek különböző mélységei vannak, és nagyon jó minőségű határozókönyvek érhetők el a világon. Európában és Magyarországra az egyik legjobb minőségű könyv vonatkozik, de nagyon sokan elkezdenetlenednek, mert az úgy nem működik, hogy elkezdem kinyitni. Tehát össze kell tájítani egy olyan információs csomagot, ami megmutatja azt a 2-3-4 trükköt, amivel el lehet indulni például egy madárhatározó alkalmazásánál. De nagyon sok kérdés merül fel, különösen az első időszakban, amikor az embereknek még nincsen meg ehhez a kellő tudása, tehát hogy milyen távcsövet vegyek, mit jelent a távcsőn egyes szám. És ugye az, amit a felvezető is elhangzott, hogy most hirtelen most én azt hiszem 3 helyen, köztük egy új helyszínen is lesz megint ilyen képzés, ez is jelzi, hogy óriási az igény az emberek részéről ezek iránt. Ugye ez úgy néz ki, hogy másfél napos szokott lenni, az első nap az gyakorlatilag inkább ilyen, nevezzük így ilyen tantermi jellegű foglalkozás, PowerPoint előadásokkal, végig rendszer, tanetika, felszerelés, határozó használat, stb. És akkor a második terepi fél napon valahova kimegyünk, tehát még a Budapesten nagyon szerettünk kimenni a Margit-szigetre, mert ott egy helyben állva is 10-15-20 fajt lehet bármikor megfigyelni, és akkor ott az előző nap tanultakat a gyakorlaton is elkezdjük alkalmazni, tehát ilyesmire kell gondolni, hogy annyira jól, annyira egyszerűnek tűnik, hogy látok egy madarat, rámenem a távcsőt és megnézem. Na ez nem működik így. Ha a távcső használatát, az, hogy a szűk látómezővel megtaláljuk egy bokrok között, vagy a levelek között mozgó pici madarat, ehhez gyakorolni kell, ilyen módon mondjuk, hogy kinézek egy levelet, és annyiszor emelem rá, amíg egyből meg nem találom. Tehát ez gyakorlatilag ilyen gyakorlati és elméleti alapképzésről szól.
De hát a végén azért madár befogás is lesz talán, tehát hogy fizikailag
is. Nem, tehát az a madárgyűrűzés, az teljesen más. Ez madár megfigyelés. Lehet madárgyűrűzés, de a kettőnek nincs köze egymáshoz. Olyan képzés, az ugye még bonyolultabb képzés, az még nehezebb.
Aha.
Sok szempontból azt ugye madárgyűrűző táborokban, akciókon, de elsően a táborokba járva évek alatt lehet elsajátítani, aminek ugye a csúcsát az jelenti, hogy valaki megszerzi mondjuk a madárgyűrűző vizsgát, de az még nehezebb, még összetettebb, hiszen ott meg kell tanulni a madárszedést, ami önmagában.